Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm Önöket! Idén a nézők is beleszólhatnak a világ leghíresebb balettversenyébe, a Lausanne-ba, amely nem meglepő módon online zajlik majd február 1-e és 6-a között. Épp az internetes közvetítés teszi lehetővé, hogy a döntősökre voksolók odaítélhessék a közönségdíjat. És magyar részről van is kire figyelni, Nagy Gwendolin, a Táncművészeti Egyetem 7. éves hallgatója már bejutott a középdöntőbe. A szervezők nagy újítása, hogy szintén először megrendezik az ifjú koreográfusok versenyét is, amelyen klasszikus balett és modern kategóriában magyar részről 4 is indultak. Lausanne már évtizedek óta a fiatal tehetségek nagy dobbantója a nemzetközi karrier felé, hiszen a díjak többsége ösztöndíj a világ legnagyobb társulataihoz és iskoláihoz. Magyar részről 1982-ben Wolf Katalin és Kovács Tibor, 1990-ben Alessia Popova, 2008-ban pedig Felméri Lili végzett az élen Svájcban. Na de most térjünk vissza az idei rendezvényre. Briber Évával, a Táncművészeti Egyetem tanszékvezető helyettesével beszélgettem.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Talán sokak számára nem ismert, hogy a Lausanne-i verseny nem csak a produkciók színpadi bemutatásáról szól, és ugye a zsűri ezeket díjazza, vagy legalábbis értékeli, hanem ez egy egyhetes munkafolyamat, amely során azok a hallgatók, akik ott lesznek, vagy ezen részt vesznek, azok balettórákat fognak végigcsinálni, koreográfiákat tanulnak. Itt mérik a technikai tudásukat, vagy tanulási képességüket. Az, hogy idén ez most online fog megvalósulni, ez egy picit azért megnehezíti ezt az értékelési folyamatot. Hogy látod most ezt az idei versenyt?
Hát nagyon érdekes lesz. Ez ugye a lausanne-i balettversenynek a 49. éve. A 49 év alatt eddig nem fordult ilyen elő, hogy nem tudták élőben megszervezni. Most online kerül egy megrendezésre, egyéb változás is van a lausanne-i balettverseny életében. A szervezők nagyon ügyesen kitaláltak újításokat. Tehát nem csak klasszikus és modern táncból mutathatják meg magukat a jelentkező versenyzők, hanem kiírtak egy új kategóriát, ez pedig a fiatal koreográfusok versenye. Erre is neveztek hallgatóink ebben az évben. Egyébként azt el kell mondanom, hogy a novemberi regisztráció, tehát a jelentkezés a versenyre, az még ugyanúgy zajlott, mint a korábbi években. Ugye akkor még nem voltunk benne, azaz a szervezők nem voltak biztosak benne, hogy megrendezhető a járvány miatt, avagy nem. Ez ugye később kiderült, hogy nem szervezhető meg, és akkor váltottak központilag az online megszervezésre, tehát nagyon sokban módosította a részvételt.
Nézzük meg, hogy miben, de előbb azért mondjuk el, hogy kik is indulnak most magyar részről, jellemzően a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóiról van szó.
Igen, nagy-nagy büszkeségünk, hogy a klasszikus balett szakirány 7. évfolyamából Nagy Gwendolin vesz részt a balettversenyen, és a modern tánc szakirány 4. évfolyamából a koreográfus, a fiatal koreográfus versenyre nevezett be Tram Viktória Pataki Noémire koreografált számával, és szintén a klasszikus balett szakirány 7. évfolyamáról Lengyel Dorottya koreografált, szintén évfolyamtárs nőjének Bán Katának. Ez a koreográfus verseny, ez már szinte lezajlott. Ide 54 nevezőből 5 koreográfiát választottak a zsűri tagok a döntőbe. Sajnos ebbe a mi lányaink nincsenek benne, viszont ami nagyon-nagyon nagy dicséret és egy nagyon nagy büszkeség, hogy a verseny művészeti vezetője, Catherine Brandley, külön levelet írt Lengyel Dorottyáéknak, hogy nagyon ígéretesnek tartja mind a koreográfust, mind a szólótáncost, és jövőre élőben várja őket a versenybe.
Ez gyakorlatilag már egy meghívás, tehát akkor már nem is kell jövőre nekik pályázniuk?
De ugyanúgy pályázniuk kell, de természetesen ezzel a háttérrel emlékezni fognak rájuk. Szinte biztosra vehetjük, hogy az előzsűrizésen, tehát a videók megnézésén nem esnek ki, hanem részt vehetnek majd személyesen már a második fordulóba, tehát a lausanne-i Montreux-i megjelenésen személyesen.
Igen, ugye nem véletlenül mondtad most Montreux-t, mivel hogy a lausanne-i eredeti helyszínt, ha jól tudom, átépítik és ideglenesen Montreux-ben helyezték a versenyeket. Ezek szerint nem lesz kész még akkor a jövő évben sem?
Na, ezt nem tudom, tehát most Montreux-t mondtam, mert lehetséges, mert idén Montreux-ben van még, jövőre ezt nem tudjuk, hogy hogy áll, hogy készen lesz, vagy nem lesz kész.
Na, néhány szót azért Gwendolynról is beszéljünk, mert ugye ő a klasszikus vonalat Igen. fogja képviselni. Ezt még hozzáteszem, hogy ő 7 éves a Táncművészeti Egyetemen, és azt tudni kell, hogy a végzős évfolyamból, a 9. évfolyamból általában már nem szokott nevezni az egyetem hallgatót, ők már a vizsgaelőadásokra készülnek, ezért van az, hogy a 7.-8. szoktak nevezni Igen. hallgatót. Mit tudunk Gwendolynról?
Gwendolynról annyit kell tudni, hogy igen, amint említetted, ő a klasszikus balett szakirány 7. évfolyamos hallgatója. Azért is ebből a 2 évfolyamból szoktunk nevezni, mert a nevezési korhatár 14-től 18 éves korig van. Tehát a 9. évfolyamosok általában már túllépik többségében a 18 éves korhatár. Gwendolyn a mesternőjével, Molnár Márta mesternővel a Csipke Rózsika Orgona Tündér variációt választották klasszikus variációnak, és ahogy ez már megszokott a lozani balettversenyeken, a 3 modern koreográfiából lehet, megadott koreográfiából lehet választani, és neki most Richard Verlocknak a Tavaszünnep című koreográfiáját választották. Ez egy adott mű, amit le kell nézni videóról, és úgy kell feltáncolnia szintén audiovizuális anyagra, tehát ezt kell visszaküldeni. A lozani balettversenyeken ez érdekességként ki szokott jönni, hogy az a 3 modern koreográfia, ami megvan adva, amiből a versenyzők választhatnak, ezt ki hogy nézi le, tehát minden testen és minden nemzetiségen, növendéken, minden hallgatón máshogy mutat. Tehát ez mindig nagyon érdekes, hogy bár ugyanazt a táncost és ugyanazt a koreográfiát nézik, de hogy kin hogy mutat, és kinek a testén hogy áll, ez ugye egyéni.
Tudunk-e már valamit? Tehát ugye miután ez online van, és már előzetesen kellett különböző anyagokat beküldeni, van-e már valamilyen eredmény, vagy ez csak majd február 1-jével, ha hivatalosan kezdődő?
Annyi eredményünk van, ugye, ami szintén már egy nagyon nagy eredmény, hogy Gwendolyn ugye ott van a február 4-i A-csoportos zsűrizésben. Február 1-én, 1-től 3-áig pontosabban, megnézik a klasszikus balettórák videóit a zsűritagok Montreux-ben, és ezután Gwendolyn variációjára, a klasszikus és a modern variációra, február 4-én csütörtökön kerül sor, mert Gwendolynt az A-csoport, a junior kategória lány A csoportjába osztották be.
Ez már a középdöntő?
Ez tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy ez egy középdöntő, igen. Igen. 5-én pénteken a B csoportét. Ezen a 2 napon maximum 20 versenyzőt juttatnak a zsűritagok a döntőbe. Az eredményt lehet majd ugyanúgy látni a konferálás után a variációkat online, de természetesen úgy, hogy ezt ugye itt az iskolában vettük föl, készítettük Gwendolynról ezeket a felvételeket, és ezt játsszák be Montreux-ben, és ezt fogják elemezni, és online lesz az eredmény hirdetése ennek a döntésnek.
Ha jól értem, akkor gyakorlatilag Gwendolyn most innentől kezdve február 1 és 6-a között pont semmit nem tud csinálni, hátradől, mert ő már mindent föltáncolt és eljuttattatok a videó keresztül, most már csak a kezét tördelheti a mesterekkel
hát
együtt.
Majdnem. Január 15-e a határidő, amivel mindennek ki kell érnie, aha, utána már hátra dőlhet. Igen.
Legalábbis akkor már nincs mit tenni, a kocka el van
Igen.
vetve. Na de, nekünk
Igen.
nézőknek viszont van mit tennünk, mert most először szavazhatunk.
Február 6-án szombaton lesz a hirdetése, az online kihirdetése ennek a videóversenynek tulajdonképpen, mert hogy ugye online megy az egész verseny, de ez alatt szavazni lehet az Arte Concert weboldalon, tehát ahol az egész lozani balettversenyt közvetítik, azon az oldalon a nézők, akik a webes helyen nézik a versenyt, szavazhatnak a kedvencükre. És így ki lesz hirdetve a verseny végén egy közönségdíjas.
Ami eddig ugye nem volt.
Ami eddig nem volt bizony, úgyhogy szeretnénk mindenkitől kérni, hogy amennyiben teheti, amennyiben érdekli, és amennyiben tetszik neki természetesen a teljesítmény, akkor nézze, kövesse figyelemmel, és ha lehet, és módjában áll, akkor szavaz. Nagyon érdekes lesz, hogy a közönség hogy dönt, mert a közönség és a zsűri véleménye sokszor nem esik egybe.
Táncverzum.
Egymást érik a streamelt, vagyis az interneten közvetített táncelőadások. A karantén zárlat egyik pozitív hozadéka, hogy bárhol, bármely településről élvezhető darabok garmadája. Duda Éva koreográfus társulat vezető azonban úgy véli, a látványt és az emóciókat csak részben tudja visszaadni a képernyő. Eddig ezért ő nem is streamelt, mára azonban beadta a derekát, következő darabja a Prizma, amely épp a kényszerű bezártság okozta jelenségeket is ábrázolja, februárban már internetes darab lesz. Áprilisban búcsúztatja híres előadását a Virtust, májusban pedig reméli, ismét nézők előtt debütálhat a grandiózusnak szánt látványszínháza, a Ramazudi.
Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
Tavasszal március 9-én volt a Mirror című jubileumi előadásotok a Nemzeti Táncszínházban, de a premiért követő napokban aztán be is zártak az előadóhelyek. És ugyanígy jártatok november 10-én, amikor is igaz, hogy a Virtus című előadásotokat egy sérülés miatt nem tudtátok megtartani, de a Mirrort igen, és egy nappal később ismét bezártak a fellépőhelyek.
Remélem, hogy nem mi vagyunk a közvetlen oka annak, hogy mindig, amikor bemutatunk egy előadást, akkor utána pandémia lesz. De már ezen nevettünk is a kollégáimmal, hogy tényleg a tavalyi évben mind a két esetben, amikor a Mirror című előadást játszottuk a Táncszínházba, akkor másnap karanténba kellett vonulni mindenkinek, és lezárták a színházakat. Valóban ez egy kicsit ijesztő, de hát teljes mértékben igaz ez az egész előadó művészet területére, mindenkit nagyon meghatároz ez a helyzet. Az egy elég embert próbáló szituáció, hiszen a nagy szobában nehéz táncelőadásokat elővezetni, ettől függetlenül mi elég gyorsan reagáltunk a social media felületeinken, ahol rövid kis egyperces koreográfiákat készítettünk, és ezeket tettük föl különböző témában az Instagramra és a Facebookunkra. Nyilván ezek nem professzionális színházi munkák, hanem otthoni körülmények között készült kis művészi alkotások, amik főképp arra is szolgáltak, hogy a saját magunkat is karban tartsuk meg, a frissességünket és az inspirációs forrásainkat is föntartsuk egymás irányába, és arra is szolgáltak, hogy fizikailag is karban tartsák a táncosok a testüket, valamint, hogy a nézők felé is egyfajta aktivitást produkáljunk, de nyilvánvalóan baromira hiányzik mindannyiunknak a próbaterem és a munka. Hát kettő produkcióval szeretnénk most pótolni tavasszal az elmaradt előadásokat, és két új is van a tarsolyomban, amivel szeretnénk előállni. Az egyikről már biztosan tudjuk, hogy streamelve lesz, egy új bemutató, aminek Prizma a címe, ami kifejezetten ezt a karantén helyzetet dolgozza fel, vagy ennek az élményanyagából készül, mert engem ez a helyzet művészileg is nagyon foglalkoztat, hogy mi ez a bezártság, és ebben a helyzetben hogy tud egy művész létezni, vagy egy előadó művész. Jövő héttől reszkírozunk bemenni a próbaterembe, és hát folyamatosan majd teszteljük is magunkat valóban olyan értelemben, hogy PCR-tesztekkel, hogy mindenki egészségese. Ezt csináltuk ősszel is, és megpróbálunk most egy folyamatos munkát elvégezni, és február végén bemutatni a Prizmát, és utána majd egy újabb munkába belecsapni, ami egy nagy, grandiózus munka. Sok idő volt a belső figyelemre, vagy arra nekem magamnak is, hogy milyen alkotói irányokba szeretnék elmozdulni a jövőben, úgyhogy ez ajándék is egyben ez a kis idő egyébként, hogy a rutinból kimozdítja az embert, és lényegi dolgokat enged átgondolni.
Nagyon sok társulat és előadó hely elkezdett ugye streamelni, vagy ha nem is élő közvetítéseket ad interneten keresztül, hanem korábban fölvett közvetítéseket juttat el az interneten keresztül a nézőkhöz, de nem mindenki csinálja, és ti sem csináljátok. Ennek azért van anyagi és technikai feltétele is. Ti hogy álltok ezzel?
Én úgy éreztem, hogy kivárom azt az időt, amikor újra lehet a nézőkkel szemtől szembe találkozni, mert azt gondolom, hogy a színház egy olyan műfaj, ami olyan közösségi élmény, hogy abból az energiából dolgozunk, ami a nézőtéren van, és egyfajta kommunikáció zajlik, még ha láthatatlan is ez a kommunikáció, de zajlik egyfajta kommunikáció a nézőtér és a színpadi lét között, ezért ez egy nagyon
fontos dolog, és én úgy voltam vele, hogy én most nem erőltetném azt, hogy most olyan előadások, amikben nagyon fontos a látvány, nagyon fontos, hogy megérezd azt, hogy mondjuk egy szereplő milyen emóciókkal dolgozik a színpadon, azt egy videófelvétel nem fogja tudni átadni, és nem tudod otthon laptopról olyan minőségbe megnézni. Azt, amit mi csinálunk, én azt érzem, hogy abban olyan érzékenyített pillanatok vannak, amikor nagyon jó, ha ott van a néző élőben, de most én eddig kivártam, és most már kezdek hajlani rá, mert látom, hogy ez a helyzet még azért elég hosszan fenn fog állni. Úgyhogy én most hajlok rá, hogy korábbi előadások, amik már nincsenek a repertoárunkon, azokat megnyissunk a nézők számára, illetve az is, hogy a következő bemutatónk is valószínűleg streamelve lesz, mert közben meg kell játszani, kell dolgoznunk, és szükségünk van erre a napi szintű munkára is, és tényleg belátom ennek a pozitív hatásait. Úgyhogy kvázi be fogom adni a derekam, és látom ennek, tényleg látom abszolút a pozitív hatását, és nagyon sokan még meg is sokszorozták a nézői réteget, akik eddig mondjuk nézték az előadásokat online felületeken való műsorok eljuttatásával, de nem fogok heti rendszerességgel, vagy heti többször előadásokat feltenni. Áprilisban szeretnénk egy búcsú előadást ebből a Virtus című produkcióból, ahova meg szeretnénk hívni az összes alkotót és az összes eddigi résztvevőt, aki ebben dolgozott, de nem szándékozom változtatni az előadáson, tehát hogy ez az előadás, amit játszunk, vagy ami a premier változat. Ettől az előadástól elbúcsúzunk, de ennek a helyére lép egy új előadás, tehát a repertoárunkról ez lekerül, de bekerül egy új előadás, aminek a premierje lesz májusban, ami szintén így a mi repertoárunkban egy grandiózus munkának ígérkezik, mert itt szintén élőzenével szeretnék dolgozni, én bele fogom vonni a folklór műfaját, a kortárs táncot és az utcai táncokat, valamint a parkurt és az akrobatikát, úgyhogy egy elég izgalmas mixnek ígérkezik, és ez egy új cirkuszi, mondjuk úgy, hogy táncszínházi előadás, tehát hogy nem kizárólag táncos momentumokat lehet majd benne látni, hanem lesznek benne ilyen cirkuszos pillanatok is, egy ilyen izgalmas látványszínháznak ígérkezik. És ennek most május végére tűztük ki a bemutatóját a Nemzeti Táncszínházba, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy addigra már tényleg eljutunk odáig, hogy a nézők is jó szívvel ülnek be egy színházba, és lesz is rá engedélyünk, és nem lesz korlátozás.
Hogyha ilyen sok egymástól eltérő mozgás nyelvezetet raksz össze, akkor ez hogy fog megférni azokkal a mély üzenetekkel, amiket azért te bele szoktál ezekbe tenni?
Vannak olyan előadások, amik arra szolgálnak, hogy népszerűsítse a táncot és az előadó művészetet, és minél szélesebb néző közönséghez eljusson, és például ilyen lesz ez a Ramazuri című előadás is, mert azt szeretném, hogy ezt egy 8 éves gyerek is nagyon élvezze, meg akár egy 75 éves idősebb felnőtt is, és a középkorosztály is, tehát hogy ez egy olyan előadás, aminek a világa, meg a hangulata, meg a látványvilága és a mondani valója nem olyan nehezen fogyasztható, mint mondjuk egy progresszív kortárstánc előadás, amiben mondjuk kifejezetten mély érzelmeket akarunk feldolgozni, vagy olyan társadalmi nehézségekről szólna, amit mindenképp szeretnék színpadra vinni. Tehát vannak olyan előadások, amik arról szólnak, mint mondjuk a Wonderland című előadásom, amit nem olyan rég mutattunk be, ahol kifejezetten társadalmi krízis helyzeteket fogalmazunk meg táncban, akár azt, hogy hova tart a társadalmunk, hogy az a civilizáció, amiben most élünk, annak mi a jövője, hogyha nem oldjuk meg a világ összes szemetének a feldolgozását, akkor a műanyagba gyakorlatilag belepusztulunk. Tehát, hogyha nem hozunk olyan radikális döntéseket, hogy megváltoztassuk az életmódunkat, akkor az kihat az életünkre. Tehát vannak olyan darabok, mint például a Wonderland, ami ilyen típusú problémákra hívja fel a figyelmet, és ilyen témákat dolgoz fel táncba, ami nem is egy olyan egyszerű dolog. Vannak olyan előadások, amiknek az a célja, hogy mondjuk érzelmileg, emocionálisan valami nagyon különleges világba kalauzoljon el minket, és engedjen betekintést akár a szerelem legszélsőségesebb bugyraiba, és vannak olyan előadások, amik számomra arra szolgálnak, hogy szórakoztassunk, és úgy szórakoztassunk, hogy igényesen minőségileg szórakoztassunk, és esztétikával, szépséggel és életörömmel töltsük föl egymást.
Hát én azt hiszem, hogy ez a ramazuri, ez jócskán rá fog férni. Ennek az energetikája és pozitív töltése azokra a nézőkre, akik aztán majd visszamennek immáron élőben a nézőtérre.
Most olyan sok nyomás ér mindenkit, és minket is, művészeket, hogy szükségünk van egy kis pozitív töltetre. Abba bízom, hogy ez egy olyan előadás lesz, ami úgy majd felébreszt, és majd beindít minket, és ad reményt arra, hogy a jövőben azért egyszerűbb lesz talán az életünk, még ha ezeken a megpróbáltatásokon túl is jutunk.
Táncverzum.
Köszönöm a figyelmüket, ha szeretik a táncot, tapadjanak a képernyőkre, használják ki az internetes közvetítések gazdagságát, választék van bőven, az Opera, a Nemzeti Táncszínház, vagy éppen a Trafó oldalán, hogy csak néhányat említsek. Két hét múlva pedig várom Önöket itt a Trend FM-en, a viszonthallásra.
Ez volt a Táncverzum. A műsor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.